Liptai Zoltán mesterszakáccsal ma a licsiről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A licsi tulajdonképpen Dél-Kínában honos fagyi gyümölcse, fürtökben terem, és egy-egy fürt akár 20 darab gyümölcsöt is tartalmazhat. Ami fontos, hogy egy-egy licsi gyümölcs diónagyságú, kívülről kissé érdes, és ilyen pirossal sárkás-barnás szín árnyalatú, ez az érettségtől is függ. Érdekes, hogy az íze az ilyen édeskés, aromás ízű, és C és E vitaminban igen gazdag.
Az ízével kapcsolatban azt mondják, hogy legénkecsen dióval lehet összehasonlítani.
Igen, mert egy kicsi fűszeres, tehát ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fűszeres ízű, tehát nagyon-nagyon enyhén hasonlít rá az íze, de ez is attól függ, hogy milyen érett formájában fogyasztjuk a gyümölcsöt.
Régebben csak konzervben lehetett megtalálni, vásárolni.
Nagyon sokáig bolti polcokon csak ugye kis konzervbe vagy üvegbe lehetett beszerezni, de hála Istennek manapság már főleg az ilyen nagyobb bevásárló központokban, nagyobb boltokban már frissen is beszerezhetjük. Ha frissen használjuk, akkor másabb az íze ugye, mint egy konzervnek, és frissen érdemes kipróbálni, és különböző ételeket, süteményeket, bármit el lehet belőle készíteni.
Ha frissen vásároljuk, nem konzervbe veszük, akkor nagyon fontos, hogy hogy járunk el vele, hogy készítjük elő.
Ugyanis mielőtt ugye felhasználjuk, nagyon fontos, hogy le kell fejteni a kemény nyelv ezt a külső érdes héját, majd hosszába félbe kell vágni, és a fekete színű magját ki kell szedni. Tulajdonképpen a licsit így nyersen is fogyaszthatjuk, de ugye, ahogy előbb említettük, tehát befőttként is nyugodtan el lehet fogyasztani. Egyébként ezen kívül a licsit használhatjuk még vegyes gyümölcslevesek készítéséhez, egyébként gyümölcssalátákhoz is lehet használni, koktélokhoz, gyümölcsbólékhoz, különböző gyümölcsös tortákhoz, lehet önmagában is a licsit ehhez például használni, ehhez a gyümölcs tortához, vagy lehet más gyümölcsökkel, idén gyümölcsökkel is például keverni. Akkor lehet különböző gyümölcskrémekhez használni, gyümölcsös, húsos ragukhoz például. Ez kicsit ilyen különlegesebb, hogy a gyümölcsöt ugye meg a húst összepárolni, összefőzni, de így is nagyon finom, érdemes kipróbálni. És nem utolsó sorban lehet még kompótokhoz, ami körülbelül ugye, tehát hasonlít ugye a befőttekhez.
Arról már beszéltünk, hogy édes fűszeres az íze, és leginkább a szerecsendióhoz hasonlít, de mégis mennyire intenzív, mennyit kell belőle használni, hiszen hogyha a szerecsendióhoz hasonlít, a szerecsendióból soha nem kell sokat.
Nem annyira nagyon intenzíven lehet a szerecsendiónak az ízét érezni benne, hanem tulajdonképpen, hogyha valamihez szeretnénk hasonlítani, tehát aki még ugye nem fogyasztott licsit, ugye természetesen van a licsinek egy saját íze, de leginkább, ha valamilyen más élmiszerre szeretnénk összefüggésbe hozni, akkor a szerecsendiónak az enyhe ízhatását lehet ebbe a gyümölcsbe megtalálni. Nincsen neki határa, olyan nagyon nagy mennyiséget úgyse bírunk belőle elfogyasztani, tehát nem úgy fogyasszuk nálunk ugye a barackot, vagy ezeket a inkább magyar gyümölcsöket, mennyi jól esik, tehát ez nincsen lekorlátozva, hogy mennyit szabad, mennyit érdemes belőle elfogyasztani. Viszont, amit még nem említettem, hogy édes, magas ugye a benne levő cukortartalom, ezáltal a kalória értéke is eléggé magas.
A tárolásánál mire kell figyelni?
A tárolásánál nagyon fontos, hogy ezeket a friss gyümölcsöket papírzacskóban, hűvös és napfénymentes, tehát sötét helyen kell tárolni, és hát én olyan 2-3, esetleg 4 napot ajánlok. Ugyanis ez a gyümölcs is úgy viselkedik, tehát hogyha túl sokáig tartjuk, akkor ugye elkezdi a nedvesség tartalmából veszíteni, tehát elkezd megfogyni maga a gyümölcs, és utána már nehezebb kívülről ugye meghámozni, nehezebb félbevágni. Az íze már nem lesz olyan kellemes, mert ugye a nedvesség tartalma csökken, tehát érdemes inkább frissen megvásárolni, hogyha szeretnénk főzni a licsivel, és frissen, tehát csak annyit venni, amennyit nagyjából tudunk, hogy el is használjuk, és azt a gyümölcsöt megfőzni. Tehát ha lehet, akkor nem nagyon tároljuk otthon.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A magyarok tiszta fogyasztási szokásairól fogunk beszélgetni Nevi Ostényi Évával, az Észinézen marketing igazgatójával. Csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Az egyik legfrissebb felmérésükben megnézték, vizsgálták, hogy Magyarországon milyen a tészta forgalom, illetve mennyire kedvelik a magyarok a tésztát, illetve hogy az előző évekhez képest milyen változás történt a vásárlásokban. Mit mutat a vizsgálat, a felmérés?
Ha az utolsó évet nézzük, tehát 2005 áprilistól 2006 márciusig terjedő időszakot, akkor mintegy évi 20 milliárd forintot költünk száraz tésztára, és ez 50 ezer tonna eladott mennyiséget jelent, tehát ennyit adnak el a boltokban egy év alatt. A bolti forgalom igazából csak kismértékben változott az előző évhez képest, értéket tekintve lényegében stagnált, mennyiségben pedig 3%-kal nőtt az előző évhez képest az eladott mennyiség.
Belegondoltam a második adatban, amit mondott, hogy 50 ezer tonnányi tésztát adtak el, hát ez azt jelenti nagy valószínűséggel, hogy egy év alatt akkor ennyi tésztát el is fogyasztottunk.
Pontosan.
Milyen tésztákat kedvelnek inkább?
Legkedveltebb a rövid négy tojásos fajta, erre majdnem 40, tehát 39% jutott az értékesített mennyiségből.
A rövid négy tojásos alatt gondolom itt a pennére, akár a fárfállére, a szarvacskára és ezekre a tésztatípusokra kell gondolni.
Pontosan, a hossza rövid.
Igen. Lehet, hogy éppen tojás nélkül készültek ezek a tészták, azt nézzék el nekem nyilvánvalóan, de a rövidség az erre utal, tehát a formájára.
Tojástartalmat tekintve pedig az összes eladott tésztának több mint a fele négy tojásos, tehát ez a legkedveltebb tésztafajta, bár ez csökkenő tendenciát mutat, mert az előző évről 3%-ponttal 54%-ra csökkent a részesedése.
Milyen tésztákat szeretnek még, mert ugye ezen kívül a rövid tésztákon kívül van még hosszú tészta, például a cérna metélt, amit előszeretettel használnak levesekbe, vagy akár halászlébe.
A hosszú négy tojásos tészta az, amire 16% jutott az előző, a tavalyi évben. Részesedése gyakorlatilag az előző évhez képest nem változott. Nagyjából egy ötöd rész jut a 8 tojásos tésztára, illetve a tojás nélküli tésztára a tavalyi évben.
Az árban milyen változás vehető észre?
Gyakorlatilag az egyes kategóriák vagy szegmensek átlagára változatlan volt a utolsó február-március időszakban az előző év február-márciusához képest. Csökkenés csak a rövid tojás nélküli tésztáknál láttunk, illetve egy kisebb mértékű emelkedést a rövid 8 tojásos tésztánál.
Érdekesség még a felmérésük szempontjából, hogy vizsgálták a régiókat is, tehát Budapestet és Pest megyét, délnyugatot, északnyugatot, délretet és északkeletet, hogy hol mennyi tésztát vásárolnak az emberek.
Igen, az egyes régiók lakosságának a számarányától alig tér el ugyanezen régiók részesedése a tészta eladásból, ami azért érdekes, mert általában, ha az egyes termékcsoportokat vizsgáljuk, vannak regionális különbségek, amelyek ugye eltérnek a lakosság számarányától a Pesti, Budapest környéki, centrál régió nagyobb vásárlóerejével általában erősebben részesedik egy-egy árucsoport értékesítéséből. Úgy látszik a tészta tényleg abszolút alapélelmiszer.
Kivéve a délnyugati ország részben, azért mondom, hogy kivéve itt, mert itt körülbelül fele annyit fogyasztanak tésztából, mint például Budapesten vagy Pest megyében.
Igen, de ez adódik a lakosság számából is ebben a régióban. Tehát igazából nagyon egy vonalban van a lakosok száma, a különbözőkben, és a tésztafogyasztásból való részesedésük ugyanezen régióknak.
Tálaló. Kalandozás a gasztronómia világában.
Maradjanak velünk, mert a hírek után betekintünk a biohúsok felvágottak világába.